Héroin traktátus 3-as lapját fogjuk ma este tanulni, és folytatjuk azt a kérdést, hogy a sikátort hogyan lehet elválasztani a közterületről. Tegnap részletesen elmondtuk, hogy hogyan nézett ki az ókori város tervezés. Volt egy utca, az volt a közterület, az utcáról nyíltak a sikátorokról nyíltak az udvarok, amiben a házak voltak, vagy amelyre nyíltak a házak. Nos, a sikátor a Tóra törvénye szerint magánterületnek számít, annak ellenére, hogy nincs tulajdonosa, de tudjuk, hogy a tórai törvény szerint nem attól lesz valami magánterület vagy közterület, hogy van-e tulajdonosa vagy sem, hanem hogy el van-e választva a közáltal használt nagy területtől. Tehát ez magánterületnek számítani, de a rabbik mégis úgy döntöttek, hogy valami extrával le kell választani a közterületről, ahhoz, hogy magánterületnek tekintsük. Mivel lehet leválasztani? Két megoldás is van. A bejáratát meg kell jelölnünk, vagy hosszanti álló gerendákkal, vagy keresztgerendákkal. És a misna... Elnézést. A misna, amit tegnap tanultunk, arról szólt, hogy van-e valamilyen maximum magassága annak, hogy milyen magasra teszem a keresztgerendát, és van-e valami maximális szélessége annak, hogy milyen széles lehet a bejárata ennek a sikátornak. A bölcsek azt mondták, hogy van. 20 száma magas, bocsánat, 20 száma? Igen, 20 száma magas, és 10 száma széles. Tehát ez pont meg kell feleznünk, hogyha méterben szeretnénk érteni. 10 méter magas, és 5 méter széles. Rabbi Yehuda azt mondta, hogy nem, nincs erre szükség, bármilyen magas lehet. Vagy pontosabban nem derült ki, hogy bármilyen magas lehet, de mindenképp legalább dupla olyan magas lehet. Tehát lehet 40 méter magas, és 20 száma széles. De a bölcsek azt mondták, hogy nem. Van egy felső határ, és van egy oldalsó határ is. És ezért, hogyha ennél magasabb, vagy ennél szélesebb, akkor azt le kell szűkíteni. Lejjebb kell venni a keresztgerendát, vagy közelebb kell hozni a hosszanti állógerendát, de mindenképpen ne lépjük át azt a bizonyos méretet. Miért ne? Honnan jön ez? Honnan veszük ezeket a méreteket, amelyek különben visszaköszönnek másutt is, hogyha visszaemlékezünk, az ünnepi sátor a szüke sem lehet magasabb 20 számánál, azaz 10 méternél. Honnan jön ez? Honnan tudjuk, hogy ez így van? Erre azt mondja Ráv, hogy a következő helyről tudjuk, hogy egy kapunak ez a mérete. Onnan, hogy a jeruzsálemi szentélyben is a belső csarnoknak ilyen volt a mérete. Ha a belső csarnoknak ilyen volt a mérete, és ez a referencia, akkor miért van vita a bölcsek és Rabbi Yehuda között? Miért mondják a bölcsek azt, hogy ez 20 száma magas és 10 száma széles, és Rabbi Yehuda pedig, hogy ez lehet bármilyen magas és bármilyen széles? Nos, mondja Ráv, azért, mert mind a ketten egyetértnek abban, hogy a szentély csarnokának a kapuja a mérvadó referencia kapuméret tekintetében. Abban nem értenek egyet, hogy ez a belső csarnok kapuja, vagy a külső csarnok kapuja. A belső csarnok kapuja az 20 száma magas, 10 száma széles, ez ténykérdés. A külső kapu csarnok kapuja viszont 40 áma magas és 20 áma széles volt. És Ráv szerint Ráv Yehuda, aki megengedőbb itt a magasság és a szélesség kapcsán, ő a külső kapu méreteit vette referencia pontként. Ez volt tehát röviden összefoglalva a tegnapi témánk, és ezt nyilván kicsit részletesebben vettük. Ma este közben köszöntem Mér Jákovat és Julit. Ma este folytatni fogjuk ezt a kérdést, és egy tulajdonképpen két témáról fogunk ma este beszélni. Az egyik az az, hogy mind a kettő építész jellegű érdeklődési kört igényel. Az egyik kérdés az az, hogy a menyezett párkánnyal mi van. Őszintén szóval én még magyarul se tudtam, hogy mi az, hogy menyezett párkány, és így az órára készülve, amikor arámul szembesültem ezzel a kifejezéssel, akkor megnéztem az angol fordítást, amit természetesen nem értettem, és így azt lefordítottam magyarra, és így derült ki számon, hogy a menyezett párkányról van szó. Szóval, hogy mi a helyzet a menyezett párkánnyal? Ugye ez az a valami, ami díszként az ajtófélfa, felső ajtófélfa fölé keresztben akár több, 3, 4, 5 dísz gerenda, ami túllóg az ajtó szélességén, van elhelyezve. És ez a mennyezett párkány, ez kicsit díszíti, és feltűnővé teszi a bejáratot. És a kérdés az az, hogyha van egy ilyen mennyezett párkány, akkor az segít esetleg, és lehet-e mégiscsak magasabban az a keresztgerenda, mert ott van fölött a mennyezett párkány, ami segít abban, hogy észrevegyük, hogy itt egy kapu és egy bejárat van a sikátornál. A másik téma, amiről beszélni fogunk, hogy itt most, és ezt érdemes lesz most már megtanulnunk ezeket a hossz mértékegységeket, tehát ugye azt szoktunk beszélni tefachról, ami egy ökölnyi. Magyarul azt mondanánk, hogy egy arasz, de ez nem egy arasz, ami tulajdonképpen egy ökölnyi méret, tefach. És van az ama, ami egy könyöknyi, vagy egy lépésnyi méret. Az az a kérdés, hogy ugye egy könyöknyiat azt innentől idáig számoljuk. És most azt fogjuk tisztázni a B oldalán, a hármas lapnak, hogy ez a könyök, ez az ama, ez tulajdonképpen mekkora? Ezt 5 tefachal számoljuk, vagy 6 tefachal számoljuk? Ezeket a kérdéseket fogjuk tehát tisztázni. Úgy javaslom, lássunk is rögtön neki. Tehát a B lap, vagy a kettes lap B oldalán tartunk, és rögtön vágjunk is neki. El a meátom. Löjte hanile a malszra? De ha éjjel a malszra hávja lejvá, filo hechei eszrim áma húde gvajá, de tán hamis a malszra is sem mila hajú el gabav zú, ma alma mizú, vizú, le májla mizú. Azt mondja Talmud, akkor mindezek szerint tehát a menyezett párkány megléte nem teszi, vagy nem old föl, nem oldja föl ezt a magassági korlátot, hogy 20 áma. Hiába van menyezett párkány a bejárat fölött, attól még mindenképpen 20 áma magasságig tekintjük kapunak a kaput. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Mert a szentély bejárata is ugyan 20 áma volt, volt fölötte menyezett párkány, és mégiscsak 20 áma magas volt, és nem volt magasabb, és mégiscsak azért nevezzük Pesachnak, azért nevezzük kapunak, mert ez 20 áma magas volt, és nem magasabb, hiába volt fölötte a menyezett párkány. És akkor itt meg is mutatnám nektek, hogy mi ez a menyezett párkány, aki esetleg nem értette volna, akkor itt van egy gyönyörű rajz, amiből rögtön érthetővé fog válni, hogy miről is beszélünk. Tehát látjátok ezt a rajzot, ez a menyezett párkány, itt a kapu, és fölötte ezek a dísz keresztgerendák azok, amiről mi most beszélünk. Tehát, akkor a mennyezett párkány segít, vagy nem segít? De ha éjjel a mászlere hávére filóhé eszimáma hudag vajá, hiszen a belső csarnoka a szentélynek egy 20 ámás kapu vezetett be, és a fölött volt mennyezett párkány, ahogy tanultuk, hogy hámés a malászra és mila hajú al gabov, zule majlmizú, a Midot traktátusban tanultuk, hogy a szentély bejáratának, a felső csarnok bejáratának a tetején 5 egyre hosszabb és egyre túlnyúló mennyezett párkány volt, és mégiscsak 20 áma magas volt ez a bejárat. Hi, mighty ufta, dilma, ki tánya, híde, mászra, és bulam tánya. Azt mondja, hogy először is tisztázzuk. Lehet, hogy nem a belső csarnoknak a bejáratáról van szó, amikor azt mondja, hogy volt 5 mennyezett párkány a bejárat fölött, hanem az a külső csarnok bejárata fölött volt. Azt mondja a Talmud, a Hájmájkusja, Dilma távnisz héjhalke távnisz ulam, azt mondja, jó. Ha már ide elmegyünk, és nem tudjuk pontosan, hogy melyik csarnokról beszélünk, akkor feltette, mind a kettő fölött volt. Nyilván a belső csarnoknak a bejárata ugyanolyan stílusban és esztétikai jegyekkel készült, mint a külső csarnoknak a bejárata. Tehát akkor mind a kettőnél valószínűleg volt ilyen mennyezett párkány, és minket most a belső csarnoknak a kapuja érdekel, ami 20 áma magas volt, és annak ellenére csak 20 áma magas volt, hogy volt fölötte mennyezett párkány. Álma, amarabin lajam ráv, rachva, rachavárba, áfalpis én a bria, Vi imi yeshla amalasro afilu gvoya yoisem esrim amo einu itzalich lemayet. Igen ám, de hát akkor ebből az következik, hogy a mennyezett párkány nem számít. Akkor viszont mi a helyzet azzal a brájtával, amit tanultunk, vagy pontosabban Ráv nevében, elnézést, nem egy brájta, hanem Ráv, maga azt mondta, hogy ha van egy kereszt gerenda, általában a sikátor bejárata fölötti kereszt gerendánál elvárás, hogy legalább 4 tefach széles legyen. Legalább 4 ökölnyi szélessége legyen. Mi van akkor, hogyha 4 tefach szélességű, de nem egy erős gerendáról, egy nagyon száraz és törékeny gerendáról van szó? Azt mondta Ráv, ez rendben van, hiszen itt a jelzés értéka fontos. És ugyanígy azt mondta Ráv ezen alkalommal, hogyha van a menyezett párkány a bejárat fölött, akkor is, hogyha a bejárat magasabb, mint 20 áma, akkor is rendben van. Akit egyértelmű ellentmondásban van Ráv két tanítása. Mert ebben a tanításban azt mondta, hogy a 20 áma fölött is rendben van, hogyha van fölötte menyezett párkány. Abból viszont, hogy ezt a 20 áma méretet a szentély belső csarnokának bejáratából következtette ki, és a szentély csarnokának bejárata ugyan 20 áma széles, magas volt, de volt fölötte menyezett párkány, ebből arra következtetünk, hogy ha magasabb lenne, akkor is, ha lenne fölötte menyezett párkány, akkor sem számítana, akkor ebből azt látjuk, hogy a menyezett párkány nem számít. Akkor most számít a menyezett párkány, vagy nem számít a menyezett párkány? Ez kérem szépen a kérdés. Amaravia iszeif a malszerom az niszaim. Mank tanulei. Azt mondta erre Ravia iszef, ez a tanítás, amit Ráv mondott, hogy a menyezett párkány az mégiscsak segít, és ha a sikátor bejárata fölött van menyezett párkány, a maltro, arámjúban, ki tudja utána mondani, a maltro, menyezett párkány, ha van a bejárat fölött, akkor az lehet akár magasabb is, az a bejárat, mint 20 áma. Ez nem Ráv mondása volt, hanem ez egy konkrét misna, vagy brájta. Mindenképpen nem Ráv nemzedékében ő találta ki ezt a tanítást, hanem ez már a korábbi nemzedékekben is benne volt. Tehát a kérdés nem azon van, hogy Ráv két értelmezése hogyan fér meg egymással, hanem hogy a két misna hogyan fér meg egymással. Mánk tanila, ki az, aki ezt a brájtát, az arról szóló brájtát tanítja, hogy a menyezett párkány mégiscsak elvezethet ahhoz az engedményhez, hogy magasabb legyen a bejárata a sikátornak, mint 20 áma. Ki tanította ezt a brájtát? Amara bájeve ha hama breid rába barade vuhak tanilé vete háve a maltaram az niszim vittiksele ráv. Azt mondja erre Abája, hogy ezt valóban hama rába barade fia tanította, de akkor viszont fordítsuk meg a kérdést. Ha ez egy misna korabeli tanítás, és benne van, hogy a menyezett párkány segít, Ráv pedig csak a Rávnál csak az értelmezése miatt jött az ki, hogy a menyezett párkány nem segít, nem oldja fel a felső határát a bejárat magasságának, akkor itt nem arról van szó, hogy két misna áll egymással szemben, hanem Ráv értelmezése az egyik misnához áll szemben a másik misna brájtával. Akkor itt mégiscsak Ráv az, aki ellentmond egy korábbi nemzedék tanításával. Ráv értelmezése ellentmond egy korábbi nemzedék tanításával. Amelech a Ráv, dál, anna me hacham. Mit válaszolt erre Ráv? Azt mondta, hagyjatok ki engem ebből. Ez nem az én értelmezésem, ami szemben áll egy korábbi brájtával, hanem valójában ez a vita ténylegesen létezett már a korábbi misna brájta nemzedékben is. Mas nissin millai kásene hadi? Ne lenne kérdés a két brájta között? Itt van két brájta, két misnakori beli tanítás, ami egymással szemben áll. Nem én állok szemben a korábbi nemzedékkel, hanem a korábbi nemzedékben már létezett ez a vita. Tehát hagyjatok engem békén, és nem kell engem próbálni ezzel delegitálni, delegitimálni. Ugye az alapvetés az, hogy én nem vitatkozhatok egy korábbi nemzedékkel. De ha a korábbi nemzedékben is már megvolt ez a két vélemény, ez a véleménykülönbség, akkor az legitimálja azt, hogy én az egyik véleményt válasszam a kettő között. Ele máislach lemei, márta naihi, illeti din, námét a naihi. Ez korábban is létezett ez a vita, már a Tanák nemzedékében, a Misna és a Brájta nemzedékében is létezett, és én csak tovább viszem ezt a nézetkülönbséget, de nem arról van szó, hogy én találtam ki, és most szembe próbálok menni egy korábbi egyértelmű Misnában. Oké. Rav Nachman ben Yitzchak amar ben loy rav masnaisa hahadad loy kasha. Lerabbanon keiretaim amai mishum hekeira. Erre azt mondja Rav Nachman ben Yitzchak, én nem fogadom ezt el. Mert mégiscsak Ráv értelmezése az, ami elvezetett oda, hogy az egyik misna szembe menjen a másikkal. Miért? Mert mi az egyik mistából csak annyit tudtunk, hogy 20 áma magas kell, hogy legyen a bejárat, a bölcsek szerint. Azt nem tudtuk, hogy miért. Jött Ráv, és azt mondta, hogy azért, mert a belső csarnok kapujának a mérete volt ekkora. És ha a belső csarnok kapujához referálta, a belső csarnok kapuja fölött volt menyezett párkány. Akkor is ott azt látjuk, hogy a menyezett párkány nem oldja föl ezt a magasságot. Itt bejön a másik brájta, ahol azt mondja, hogy a menyezett párkány feloldja a magasságot. Tehát akkor mégiscsak Ráv magyarázata az, ami elvezetett oda, hogy a két misna egymással, a misna és a brájta, vagy két misna egymással szemben álljon. Én viszont egész más magyarázatot fogok erre az egészre adni, mondja Rav Nachman. Én nem azzal fogom magyarázni, hogy a 20 száma magasságnál nem lehet magasabb a bejáratnak a keresztgerendája, mert ilyen volt a kapuja a szentély belső csarnokának. Nem, ennél sokkal praktikusabb és egyszerűbb okról van szó. Mi ez a praktikus és egyszerű ok? Az, hogyha valami 20 száma fölött van, 10 méternél magasabb, senki nem nézi, nem veszi észre. Azért mondják a bölcsek, hogy ne legyen magasabb a 20 ámánál a keresztgerenda, mert nem vennénk észre. És akkor viszont értjük azt, hogy ha viszont van egy menyezett párkány, akkor mégiscsak lehet magasabb 20 számánál. Miért? Mert ha van menyezett párkány, akkor maga annak a monumentálissága miatt azt észre fogom venni. Ez egy olyan különleges bejárat, amit mindenki látni fog és érezni fog. Ha csak simán van egy keresztgerenda, akkor persze 20 számán fölött már kinéz föl. De hogyha van egy ilyen nem tudom kimondani, tehát jelentőség teljes bejárat, menyezett párkányokkal díszítve, azt minden készre fogja menni. Vájnak táni jöjszön piszka is elhéjhal, szimna bálma. Az pedig, hogy van olyan misna, ahol Ráv értelmezése nélkül is konkrétan úgy referál erre a 20 ámára, a 20 áma magasságra, mint amilyen a, azt mondja idézőjelben, mint amilyen a belső csarnok kapuja volt, ezt nem azért mondja, mert onnan tudjuk, hogy nem lehet magasabb, mint 20 áma, hanem azért mondja, mert ez egy jelzés, vagy egy emlékeztetőnek, a szorgalmas tanuló számára, egy jó emlékeztető, hogy megjegyezze, hogy milyen az a magasság. Oké. Okay. Rav Nachman ben Yitzchak, aniha illa iszvire lehaderába, ele iha iszvire lehaderába, damme rábek szívle mány édődre, és széchen kibeszök, hogy iszre sávti, ádeszi máma, jöjj, deás, darbe szuka, le máj, le messzi máma, én adém, idem, sums, és alta be, én a, álmagám, és szuka, námi, hékére, pligi, e flugi, beszárta, lamali. Azt mondja erre rá a Talmud, aha, akkor Rav Nachman véleménye, ami szerint a vita és az egész téma, hogy milyen magasan legyen a keresztgerenda, az nem a Ráv szerinti értelmezésben kontextualizálódik. Jelesül, hogy az a kérdés, hogy a belső csarnok vagy a külső csarnok kapuját veszem alapul, és ez adja a bázisát a bölcsek és Rav Jehuda vitájának, hanem egyszerűen az, hogy mit tekintek még olyan magasságnak, amit még észreveszek, és azt mondják a bölcsek, hogy ez a magasság, ez nem lehet több, mint 20 áma, 10 méter magasság. Ha ez tényleg így van, akkor nem értjük, hogy miért vitatkoznak a sátornál, az ünnepi sátornál is, és az ünnepi sátor tetejének a magasságánál is, ugyanez szerint a logika szerint. Ugye, mert van egy olyan brájta, egy misna, ami azt mondja, hogy fölmerült a kérdés, hogy az ünnepi sátornak a szhákja, a lomb teteje, milyen magasan lehet maximum, és ott is az volt a vita, hogy a bölcsök azt mondták, hogy ez maximum 20 száma. Rabbi Yehuda azt mondta, hogy lehet több, mint 20 száma. És miért mondták a bölcsök azt, hogy ne legyen több, mint 20 száma? Azért, mert arra a mondatra referáltak, amely azt mondta, hogy miért kell sátrakban laknotok? Azért, hogy emlékezzenek nemzedékeitek, hogy kivezettem őket Egyiptomból, és az emlékezés része, hogy tudatosuljon bennem, hogy hol ülök. Ha nem látom a szkáhot, mert nem tudom, így ki kell fordítani a fejemet, hogy lássam a lombtetőt, akkor az nem fog bennem tudatosulni. És erre azt mondták a bölcsek, 10 méter föl, már kinéz föl, alig lehet látni. Oké. De miért kell ugyanazt a vitát elmondani kétszer? Ha itt elmondta, tudhatom itt is, ha itt elmondta, tudhatom itt is. Ugye nekem is különböző, amikor először tanultam, nem értettem, hogy mi a kérdés. Még pont fordítva, ez erősíti. Az, hogy itt is ugyanez a vita, meg ott is ugyanaz a vita alapja, az erősíti a kettő egymást. Látjuk, hogy ugyanaz a logika követődik itt is, és ott is. Itt a Talmud fordítva gondolkodik. Azt mondja, fölöslegesen vitázni nincs értelme. Ha a vitát becitáltuk az egyik szakterületen, akkor minek becitálni a másiknál is, ha már tudom, hogy pontosan ugyanaz lesz a vita alapja. Az, hogy a szükénél a ünnepi sátornál egyértelműen ki van fejtve, hogy a vita alapkérdése az az, hogy meddig látok el, vagy hogy mennyire emelem fel a fejemet, mennyire nézek fel. És ez ki is van ott fejtve. Ez a Talmud jelenlegi kérdésfeltevése szerint arra indít, hogy azt feltételezzem, hogy a keresztgerenda kapcsán nem ugyanezen logika mentén teszik fel a kérdésüket, vagy vitatkoznak a bölcsek és Rabbi Yehuda. Mert ha ugyanezen a logika mentén vitatkoznak, akkor az fölösleges lenne mondani. Egyetlen okom lehet arra, hogy ugyanazt a logikát elismételjem itt is, meg ott is, az, hogyha meg tudom magyarázni azt, hogyha elmondtam volna csak itt, akkor abból nem tudtam volna, hogy ott is ez a logika, hogyha elmondtam volna csak ott, akkor nem tudtam volna, hogy itt is ugyanez a logika. Meg kell találnom a két kontextus között a különbséget, és ha rá tudok mutatni a két kontextus közötti különbségre, akkor van értelme annak, hogy itt is elmondjam ugyanazt a logikát, és ott is elmondjam ugyanazt a logikát. Mi a különbség, a rámutatott különbség a két kontextus között? Szicha. De ilyasminen gábé szükebe, ha kalmár, ami húda kivendele, és siva a vidas halta be eina, ába ma videre hiluk a vid, ama eima majdele orában, hogyha csak a sátornál vennénk ezt a vitát, akkor azt mondhatnánk, hogy Rabbi Yehuda azért mondta, hogy a sátornál lehet magasabb, mint 20 száma. Mert az ember ott ül, eltölt egy csomó időt, tehát csak észrevesz, hogy a szkáh alatt ül, és ezért nem ért egyet a bölcsekkel, hogy ez nem lehet 10 méternél magasabb. Hát 20 méter, akkor is, hát az ember ül egy sátorban, akkor egy idő után észrevesz, hogy egy lombol van a tetején. Ugye ez a kérdés, hogy az egész, hogy látja, észreveszi az ember, hogy ez nem egy átlagos ház, hanem itt egy lombtető van. Az ember ott üldögél egy egész este, akkor csak észreveszi, mondja Rabbi Yehuda. De a keresztgerendánál, ha nem lenne leírva, hogy ugyanezt gondolja Rabbi Yehuda, akkor azt gondolhattam volna, hogy egyetért a bölcsekkel, mert a keresztgerenda alatt, a sikátor bejáratánál csak átrohan az ember, és nem néz föl. Tényleg nem néz olyan magasra, és azt gondolhattam volna, hogy a keresztgerendánál egyetért Rabbi Yehuda a bölcsekkel, hogy ez nem lehet magasabb, mint 20 száma. Ha megnézzük a másik végletet, ha pedig csak a keresztgerendáról beszélnénk, de ilyesmi nem beha, kamrira banan, vagy beha, én a majd illére, Yehuda cich, akkor pont fordítva lenne. Akkor meg azt mondanánk, hogy a bölcsek csak a keresztgerendánál mondták azt, hogy ez nem lehet 20 számánál magasabb. Miért? Mert az ember sietve áthalad alatta, és hogyha az 20 számánál 10 méternél magasabb lenne, akkor nem venné észre. De a sátorban ők is egyetértenének Rabbi Yehudával, hogy ez lehet magasabb. És ezért kell mondani mind a kettőt, mert így meg tudom különböztetni a két esetet egymástól, és van értelme annak, hogy mind a kettőnél elismételjem, hogy a vita ugyanúgy fennáll, ugyanazon logika mentén. Oké. Következő részben azt fogja próbálni tisztázni a Talmud, hogy mi az az a malátra. Ki emlékszik, mi az az a malátra? A malátra az a mennyezet párkány. Ugye mi már lefordítottuk, hogy ez mennyezett párkány, és azt is megmutattuk egy fotón, hogy ez egy olyan dísz kereszt gerenda, ami egy ilyen fordított piramis alakú, hogy van egy gerenda, ami túlnyúlik, és azon van egy másik, ami azon is túlnyúlik, és van egy másik, ami azon is túlnyúlik. Ez egy ilyen szép, szerintem klasszicista jellegű fordított timpanon formájú valamilyen kapudíszítés. De a Talmud itt még nem érti ezt, vagy nem teljesen világos neki. Azt tudjuk, hogy ez valamilyen kapu felső díszítés, de ez pontosan mi, azt van két vélemény is lesz. Mi a két vélemény? Az egyik az, és ezt őszintén nem értem pontosan, hogy mit jelent, ez a kevésbé elfogadott vélemény, de ez valamilyen, és kérem akkor esetleg az ókori építészetet nálam jobban ismerő hallgatóinkat, hogy segítsenek be. És ehhez nem kell sok, mert én egyáltalán nem ismerem az ókori építészetet. Tehát, hogy valami olyan kapudíszítésről van szó, ami egy olyan faragás a falban, ami úgy néz ki, mintha egy galambfészek lenne. Gondolom, hogy az valamilyen természetes része volt, és tulajdonképpen ma is időnként az bosszúságunkra, hogy a galambok fészket raknak a különböző párkányokon, és ezt imitálta ez a valamilyen díszítés. Ez az egyik vélemény, és a másik vélemény az az, hogy ez nem egy ilyen galambfészek faragás díszítés, hanem ezek a keresztgerendák, amikről az előbb beszéltünk. Mája malátra, mi az a malátra, a fáma beréd rába bármúa, amár kine? Szerinte ez a fészek díszítés. Ki az, hogy Rav Dimi Amar, Amriba már, amikor Rav Dimi megjött Izraelből, Babilóniába, akkor ő azt mondta, hogy Izraelben úgy tartják számon, hogy poszki de árza, hogy ezek a párkány, menyezett párkányok, amelyek cédrus fából készülnek. Cédrus fa gerendákból. Mánda Amar poszki de árza, kolsekein, Kolsekén kine? Az, aki úgy tartja számon, hogy ez a malátra, ez tulajdonképpen ezek a keresztgerendák, és ezek a keresztgerendák, ezek fölmentenek a magasság korlát alól, és a keresztgerendák észrevehetőbbé teszik a bejáratot, és ezért a bejárat lehet akár magasabb is, mint 20 száma ahhoz, hogy bejáratnak tekintsük. Az biztos, hogy abban is egyetért, még inkább így gondolja, hogyha valóban galambfészek imitációkról van szó. Milyen galambfészek imitáció, az egy művészi munka, az még jobban feltűnővé teszi a bejáratot. Ha viszont azt mondjuk, hogy amellátra, az a galambfészek imitáció, az viszont nem biztos, hogy úgy fogja gondolni, hogy egy egyszerű kis menyezett párkány is elegendő jel ahhoz, hogy a bejáratot, bejáratetét ezzel megjelöljük, és ezáltal a magassága a bejáratnak nagyobb lehessen, magasabb lehessen, mint 20 áma. Mánda, mert piszked árza, my time. Mi az oka, akkor nézzük mind a két véleményt. Mi az oka annak, aki azt mondja, hogy ez a cédrus fából készült menyezett párkány, amiről szó van. Mi sum de nafis mishei. De ha azt mondja, miért? Értjük, hogyha itt egy ilyen díszítésről van szó, mint egy imitációja a galambfészeknek, oké. Okay. De hogyha egy egyszerű ilyen mennyezett párkányról van szó, mi ebben a jó? Azt mondja, a Talmud az, hogy a mennyezett párkány nem egyszerűen föltűnő, azért föltűnő, nagyon hosszú. Nagyon szélesen van. Sokkal szélesebben, mint maga a keresztgerenda. Szóval igen? Aha, és ez már elegendő ok lenne arra, hogy magasabban lehessen a keresztgerenda, mint 20 áma? Akkor mi az oka annak, hogy a szükénél, az ünnepi sátornál, ami ugyancsak nagyon hosszú tud lenni, mert ebben nincs korlát, hogy milyen hosszan megy a tető, a lombtető, milyen nagy az én sátram, és ez nem ad felmentést az alól, hogy 20 ámánál ne legyen magasabb. Mi a különbség? Azt mondja, Talmud, el a kivendek a hasi viszlék hala. Szóval nem félreértés, elnézést, nem az a lényege, hogy nagyon széles, és hosszan túlnyúlik a kapunak a két állógerendáján, és utána nem erről van szó. Egyszerűen arról van szó, hogy ez díszíti a kaput, a bejáratot, És ezért feltűnőbb, és jobban felfigyelnek rá, ahogy mi is magyaráztuk eredendően. Oké. Okay. Új kérdés következik, de még mindig a keresztgerendákról. Ezek a keresztgerendák, ezek nagyon beakadnak itt. Mi a helyzet akkor? Azt mondtuk, ugye, hogyha a keresztgerenda az nem lehet magasabb, mint 20 szám. Mi van akkor, hogyha a keresztgerenda nem pontosan vízszintes, még nem volt, hogy mondják, ez vízszintelő, amit így ráraknak az építkezésen valami, és megnézik, hogy akkor pontosan vízszintes-e a dolog. Szóval, hogy nem volt még ilyen abban az időben, és egy kicsit feldére sikerült a keresztgerenda. Az alja 20 száma alatt van, a teteje, vagy a másik vége viszont 20 száma fölött. Tehát nem ér végig 20 száma alatt a gerenda. Mit kell ilyenkor csinálni? Hogy kell ezt tekinteni? Azt mondja, a Talmud mitzász körül beszéljük eszlén, mitzász körül a májla, mi eszlén. Ha a keresztgerendának egy része az 20 száma alatt van, és egy másik része a 20 száma fölött, mitzász kak beszéljük eszlén, mitzász kak le májla, mi eszlén. Ugyanígy, hogyha a sátornak a lombja, lombteteje, részben 20 száma alatt van, részben 20 száma fölött, amár rába, mert már vagy kassébe szukapaszol. Azt mondta, rába, a törvény itt az, hogyha a keresztgerendáról van szó, az jó, megfelelő, kóser. Ha a sátornak a tetejéről van szó, az nem kóser, az a sátor nem használható. Májsna, mert már vagy de kassébe damridan kalus. Mi az oka annak, hogy megengedőbb vagy a sikátor bejárat fölötti keresztgerendával, mint a sátorral. Damrinan kalus? Talán azért, mert ezt kalusnak tekintjük? A kalus az azt jelenti, hogy úgy tekintjük virtuálisan, mint hogyha az a része a keresztgerendának, ami 20 száma fölött van, így, 20 száma fölött, az már nem lenne. És akkor van egy fél keresztgerendánk. Van egy fél keresztgerendánk. És az a fél keresztgerenda az már olyan, mint egy teljes keresztgerenda lenne. Oké. Okay. És a sátornál miért nem mondjuk ugyanezt? Akkor van egy fél sátortetünk. És az is kóser. Mi a gond? Szuka námi lém a kalus. Azt mondja, Ika lásta háveleléi, hám masszami rúbe, mit szilta. Azt mondja, Talmud, tudod mi a különbség? Ha van egy sátor, aminek csak részben van meg a teteje, akkor most a Talmidek, a Hamim, akik figyelnek minket, fogják tudni a problémát. Mi az előírás a sátor szkáhjával? Mennyi szkáhot kell tenni a sátor tetejére? Várom, hogy írjátok be a választ. Mennyi szkáhot, mennyi lomtetőt kell rakni a tetejére a sátornak, hogy a sátor kóser legyen? Addig iszok egy kis vizet. Nem jönnek a válaszok, ezt nagyon sajnálom. Akkor elárulom nektek. A sátor tetején több, nagyobb részben kell, hogy legyen szkách, mint amennyiben nincs szkách. Ezt úgy mondja a Talmud, hogy több kell, hogy legyen az árnyéka, mint a fénye a sátornak. Oké. Okay. Ezért aztán. Ha a sátornak a lombtetejének egy része 20 száma alatt van, egy másik része 20 száma fölött van, és azt a részét, ami 20 száma fölött van, azt úgy tekinteném, hogy a látszóanyag a csillagok, ez nem az a másik irányba, az arról szól, Balázs, hogy mennyi lehet maximum a lombtető. Most arra beszél, hogy mennyire kell, hogy legyen minimum. De még egyszer, ha a sátor lombtetejének egy része 20 száma alatt van, egy másik része 20 száma fölött van, és azt a részét, ami 20 száma fölött van, azt úgy tekintem, mintha nem lenne, akkor mi jön neki belőle, hogy azon a részen a sátornak nincsen lombtető? És így könnyen előfordulhatna az, hogy annak kell, hogy azt hiszem, hogy van lombtető az egész sátran, valójában csak a sátor egy kisebbik része fölött lenne lombtető, és ezzel az a sátor nem lenne kóser. És ezért van különbség a sátor lombtetejének a megítélése és a keresztgerenda megítélése között. Azt mondtam, hogy miért? Keresztgerendánál is ugyanezt le lehet vezetni, mert azt lehet mondani, aki nem így. Ki lásta, hávjelé, kajrani, teleszbe ruhach. ha levágod azt a részét virtuálisan, ami túlnyúlik 20-án, akkor van egy félig belógó keresztgerendád. Az a félig belógó keresztgerenda az olyan, mint egy ilyen félig belógó keresztgerenda, amit a szél tud fújdogálni. Tehát mi van akkor, hogyha van egy keresztgerenda, ami csak félig lóg be a tető fölött, vagy a bejárat fölött? Az nem jó, mert ez egy ilyen gyenge valami, amit a szél elfújhat. Elálkarha, nászuk kesi pudim sem a tehez. Mi más mondhatok, hogy esetleg úgy tudom ezt feloldani, hogy mivel ez csak részben keresztgerenda, mert egy része az 20 száma fölött van, mégsem tekintem azonban úgy, mint a szélben mozgó fél keresztgerendának, hanem úgy tekintem, mint egy olyan keresztgerendának, ami fémből, ami vasból van, és amit nem lehet csak úgy jól, a szél nem tud elfújni. Azt mondja, Talmud, jól, úgy tekintem, úgy tekintem. Akkor itt meg úgy tekintem, hogy több a szkák, mint a, vagy több több a árnyéka, mint a fénye. Vagy több rajta a lomtető, mint amennyi nincs. Ide nem jutottunk így előre. Amer rav, mi parszakja, Szuka, de le jachithi, loj mitkar. Movoj, de le rabim, mitkare a hadodi. Azt mondja, Rava, megmondom nektek, mi a különbség. Mi a különbség? A olyan keresztgerenda, ami félig 20 száma alatt van, félig 20 száma fölött van, és az olyan szkák, sátor, lomtető között, ami 20 száma, félig részben 20 száma alatt és részben 20 száma fölött van. Elmondom nektek, mi a különbség. A sátornál az a gond, hogy a sátornál előfordulhat, hogy egyedül vagyok a sátorban. És nem fogok felfigyelni rá, nem fogom figyelni, hogy most akkor mennyi van 20 száma fölött, mennyi van 20 száma alatt, többe az árnyék, kevesebbe az... És ezért ezt ne azt mondják, ha már egy része 20 száma fölött van, az nem kóser. Viszont a keresztgerendánál ezt sokan használják, és ezért a sok használó révén többen figyelik, és hogyha már hiába van egy része 20 száma fölött, ha az egész 20 száma fölé kerülne, vagy elrohadna a gerenda, vagy valami történne, azt észrevennék, és ezért azt biztonságosabban lehet így használni, és azért mondta azt Rába, hogy az kóse. Ez egyik válasz. A következő válasz nekem jobban tetszik. Mi? Ravina azt mondja, nagyon egyszerű a különbség. A sátor az egy tórai kötelesség. És egy tórai kötelesség kapcsán nem lehet ilyen megengedőnek lenni. Hogyha félig 20 száma fölött van, akkor már félig 20 száma alatt, akkor az még jó. Viszont az egész sikátor problematika benne a keresztgerendával, az mind csak egy rabinikus előírás. És akkor ott a rabik megtehetik, hogy tesznek egy ilyen engedményt. Azt gondoltuk, hogy vége van? Nincs vége. Most ugyanezt a vitát, és értelmezést, és kérdést, és feleletet, és ellentmondást, amit elmondtunk, ezt most el fogjuk mondani egy másik feljegyzés szerint, ami pont fordítva jegyezte fel ezt az egészet. A logika, a kérdések, a válaszok, azok nagyon hasonlóak, csak a kérdések nem kérdések, hanem válaszok, és a válaszok nem válaszok, hanem kérdések. Ahogy mindjárt látni fogjuk. Ráda bár mászni le a hasmájszat, de Rába a hibha. Ráda pont fordítva tanította Rába tanításának kapcsán kifejtett diskurzust. Amár Rába be mavai passzul, be szukak sejra. Először is maga Rába törvénye pont fordított, szerinte. Rába, amikor felvetette ezt a félig 20 száma alá, félig 20 száma fölé lógott problematikát, mind a keresztgerenda, mind pedig a sátor, az ünnepi sátor kapcsán, akkor azt mondta, hogy az ünnepi sátor esetén ez kóser, a sikátor keresztgerendája kapcsán ez nem kóser. Akkor pont fordított szákot mondott, szákdint mondott, mint amit az előbb mondtunk. Oké. Okay. Megkérdezte erre a Talmud, Májsna, Szukadek, Seira, de Amrinan Kalus, mi a különbség? Merült fel a kérdés. Miért mondod azt, hogy a keresztgerenda esetén ez nem kóser? a sátor esetén kóser. Ha azt találnád mondani, hogy azért kóser a sátor esetén, mert kalus, mert úgy tekintjük, hogy az a része az háknak, ami nincs, ami a húszáma fölött van, az olyan lenne, mintha nem is lenne. Viszont az, ami alatta van, az megvan. És akkor mégiscsak van egy része, ahol van szhák. És ezért kóser. Ugye ezt elmondhatnánk a mavojnál, elmondhatnánk a sikátornál, hogy az a keresztgerend, ami félig föllóg a húszáma fölé, az olyan, mintha az a része nem lenne, de a maradék része, ami húszáma alatt van, az van. Akkor ugyanúgy. Az kóser. Így kell lástál, hogy egy kajrani teleszbíróak. Erre azt mondta a Talmud, na jó, de a keresztgerendánál, hogyha leveszem, levágom a felét, akkor ott van egy fél keresztgerend, azt a szél elfújja, virtuálisan. Hogyha nem, így kell lástál, hogy egy hámra, mert a Rubén célta erre visszakérdezett a Talmud, hogy na jó, de akkor a sátornál is, hogyha a fél szhák nincs meg, akkor az könnyen lehet, hogy ott több a fény, mint az árnyék, nincs elég szhák a tetőn, virtuálisan. Elár kalkak nászasz cílszam, mert Rubén meghámosza, hanem kénytelen vagy azt mondani, hogy ennek ellenére úgy tekintem, mint hogy több lenne az árnyéka, mint a fény. Ha nem kell, ha nász egy kicsi pudim sem a tehez, akkor itt is tekintsük viszont úgy, a keresztgerendánál, mint hogyha a vasból lenne, és erős lenne, és a szél nem fújná el. Erre azt mondta Rava, mi pár zákszat, szukadele jachidhi, rami a návsium mitker. Erre azt mondta Rave, pont fordítva, mint ahogy mit tanultuk az előbb, hogy a sátor, ahol egyedül is használod, az ember ott üldögél, egyedül, akkor könnyen, ott felelősséget vállal a sátor, hogy tudja, hogy ez az övé, akkor állandóan néző, hogy a sátor kósere észre fogja venni, hogyha, ha túlságosan túllóg a húszáma fölé. Viszont a keresztgerendánál, azt mindenki úgy van, mert valaki majd intézi, majd a főrabbi elintézi, és ezért nem foglalkozik vele senki, tudjátok, ami sok ember felelőssége, azért nem foglalkozik senki felelősséget, és ezért ott nem lehet erre hagyatkozni, hogy észre fogják venni, hogyha túlságosan túllógott a húszámán. Ez olyan, amikor van egy érv, és az az érv, vagy van egy tényállás, vagy egy gondolat, egy logikai gondolatmenet, és ugyanaz a logikai gondolatmenet egymással ellentétes érveket tud eredményezni. Most ennek voltunk tanulni. Ugyanazok a gondolatsíkok jelentek meg, de pont másik irányba. Ugye azt mondta a Talmud, csak elfelejtettem befejezni, ugye, hogy a keresztgerenda az senkinek nem a felelőssége, és van egy ilyen talmudi mondás, kedeire de vej sucvej, löj hamima, löj kanira. A közös lábos se nem forró, se nem hideg. Ez egy ilyen langyos, senki nem foglalkozik vele. Vina már szukadarájszel, hogy bajichizuk, ma vagy rá banan bajichizuk, és végezetül egy utolsó pont fordított logikaira, Vina azt mondta, a sátor az egy tórai tilalom, arra mindenki odafigyel, és ezért ott meg lehet engedni. A mavoj, a sikátor, az egy rabbinikus csalom, azt meg kell erősíteni, nehogy félváról vegyék. Ugye mi pont az előző körben pont fordítva tanultuk. A sátor az tórai tilalom, azt nagyon szigorúan kell venni. A keresztgerenda az rabbinikus csalom, ott lehetünk engedékenyek. Ugyanaz a gondolatmenet, csak pont fordított következtetés. Oké, ha nem tudtuk végigkövetni ezt az egészet, semmi gond, most a Talmud megkérdezi, akkor mi a halacha? Mai havi alé. Mi a halacha? Rábabá Rávula már zeveze poszul. Rábabá Rávula azt mondta, hogy mindegy, hogy a sátorról, a szükéről van szó. Vagy a sikátorról és a keresztgerendáról, ha félig túllóg a húszáma fölé, akkor az nem kóser, mind a kettőnél. Ne nyugodjunk meg, ez csak egy az ő véleménye. Rave ezzel szemben azt mondta, zeveze kosher. Ez is kosher, és az is kosher. Mi a halacha valójában? Rave véleménye az igaz. Ami azt mondta, van egy sátrunk, a sikátor kapcsán nem nagyon praktikus, mert itt ritka egy sikátorra legyen dolgunk, de a sikátornál is így van. A sátornál, ami egy praktikusabb kérdés, hogyha van egy sátor, aminek 20 áma a teteje, 20 áma magasságon van a szhák, de egy része túlnyúlik a 20 áman, és magasabban van, az még kóse. Oké, ha már a 20 ámáról beszélünk, akkor az a kérdés, hogy ez a 20 áma, ez honnan mérődik? Honnan számítjuk? Van a keresztgerenda, vagy van mondjuk a teteje a sátornak. A 20 áma, azaz elég, ha az aljától van, a keresztgerenda aljától lefelé mérjük, vagy benne kell, hogy legyen a 20 ámában a keresztgerenda. Amen, Lérev Pap, halal szukatán, Hallom ma vajtnán, mert azt mondja a Talmud, mind a kettőnél a légtér a lényeg. A légtér legyen 20 száma magas. Magyarul nem kell, hogy belelógjon a keresztgelendő a 20 számában, de pont a 20 számánál kell, hogy az alja legyen. Amelé rav papa le rav, tányedem szájlach, ma vissuk vajam eszim, ma jöjjszim piszkosan éjkali majd, éjkali gufai halal eszim. Azt mondta erre rav papa ravénak, ugye ha azt nézzük, hogy azt veszük alapul, hogy a szentély belső csarnokának kapuját veszük a kapu referenciájaként, akkor ez teljesen koherens, amit Rave mondott, hogy a légtérnek kell 20 ámának lenni. Miért? Mert a kapunál is, a szentélycsarnok belső, a szentély belső csarnokának kapujánál is a légtér volt 20 áma, és a felső keresztgerenda az pont 20 áma magasságon kezdődött. Észre Rav Simi Barávási Rav Pap, két szád, össze, ma niák köjre misz fász, eszimule máta. Émule mála. Azt kérdezte Rav Simi, Rav Ási Várpatértől, ha ez tényleg így van, hogy a légtérnek kell 20-nak lennie, akkor miért tanultuk úgy egy brájtában, hogy hogyan, azt mondja a brájta, hogyan kell a keresztgerendát berakni? 20 száma alá. Nem 20 száma alá, hanem úgy kellett volna mondani, hogy 20 száma fölé. Mert a légtérnek kell 20 számának lennie. Ha ke más me lan, de nem máta köle májna. Mále mála halala eszi, máfle máta halala aszor. Azt mondja erre a Talmud, és ez a magyarban nem lesz, a magyar fordítás nem fog annyira átjönni. Amikor ez a brájta azt mondja, hogy hogyan kell csinálnom a keresztgerendát, hogy hogyan kell, nem is a keresztgerendát, hogyan kell a sikátor bejáratának megjelölését csinálnom, keresztbe rakom 20 ama alá, akkor az a szó, hogy alá, lemáta, az nem a keresztgerendára vonatkozik már, hanem a oldalsó gerendákra. Azt akarja mondani, itt a Talmud, a brájta, hogyan kell a bejáratát a sikátornak megjelölnöm, 20 ámához teszem a keresztgerendát, és ugyanígy lent, a lent az mire vonatkozik, amikor a szélességről beszélek, akkor a szélességnél is a légteret kell alapul vennem. Tehát a lent az nem a 20 áma alát jelenti, hanem azt jelenti, hogy 20 áma a magasságnál, és ugyanígy lent, amikor az oldalsó, vagy a szélességnek a méretét veszük alapul. Oké, ezzel a keresztgerenda kérdését lezártuk, de most egy nem kevésbé könnyű kérdést fogunk tárgyalni, mint sokkal általánosabb kérdés, és ez, amit előre jeleztem, mi az az áma? Milyen méret az az áma? Áma ugye az a könyök. Milyen hosszú egy könyök? Egy áma. Hosszanti méret. Talmudban azt találjuk, hogy két méret is van. Bizonyos helyeken 5, bizonyos helyeken 6 ökölnyi hosszúság egy áma. Melyiket vesszük alapul? És melyiket hol? Nézzük. Amara bájom ismét rá Nachman, amas szuka, be amas mavoj, be amo basz hamisa, amas kiláim, be amo basz sisa. A bája a következőt mondta rá Nachman nevében. Mindig azt a típusú ámát vesszük figyelembe, amelyik a szigorúbb megítélést eredményezi. Bizony olyan helyeken, ahol maximum magasságot nézek, ott egy rövidebb ámával számolok. Tehát amikor azt mondom, hogy a keresztgerenda nem lehet 20 ámánál magasabb, akkor egy áma ott csak 5 ökölnyi hosszúságú. Mert akkor így összesen a 20 áma a 100 ökölnyi magasságot jelentene. Ha 6-tal számolnám, akkor 120. És mivel itt szigorúbb akarok lenni, mindig a biztos sem megyek, és szigorúbb akarok lenni, akkor itt, ahol a rövidtávos, vagy tehát ahol a szigorúság a rövidség által, vagy a rövidebb hossz által van eredményezve, itt az 5 ökölnyi hosszúságként tekintem, vagy állapítom meg egy ámának a méretét. Amikor viszont pont fordítva van, és valamit ki kell hagynom, és van egy minimum méret, amit ki kell hagynom, itt ugye ez a maximum méret. És ez a maximumnál minél rövidebb kell, hogy legyen. Van egy másik szituáció, amikor ki kell hagynom egy minimum méretet valami között, ott viszont a 6 tefáhos, 6 ökölnyi hosszú ámát veszem figyelembe. Hol van ez? Ez van a kiláimnál. A kiláim ugye arról szól, hogy nem szabad egybevetni különböző típusú növényeket, ahogy erről mindjárt szó lesz, és az egybevetésnél is van egy ilyen minimum kihagyás, hogy mi az, amikor már annyi kihagytam két típusú növény között, hogy az már, ha ott elvettem a másik növényt, az nem számít egybevetésnek, ugye? Nem számít két típus keverésének. Nos, ezeken a helyeken, amikor egy ilyen minimum kihagyást határoz meg a Talmud, ott a 6 tefahos, a 6 ökölnyi szélességet tekintjük, vagy a 6 ökölnyi hosszat tekintjük hossznak. Ámász ma vaj, be ámobász ha misa, le máj hilkosza, le gaj vaj, le pircász ma vaj. Amikor az 5 méretű, amikor a sikátornál az 5 ökölnyi hosszaságú ámát, könyököt veszem alapul, akkor milyen halakhikus kérdésekben merül ez föl? Egyrészt az, amiről eddig beszéltünk, tehát hogy a kapu milyen magas lehet, hogy milyen széles. És ugye van egy másik kérdés is, hogyha van egy az utcán vagy sikátoron a bejáraton kívül még egy ilyen áttörés, az milyen nagy lehet? Ugye van egy bizonyos méret, ami út fölött az már nem sikátorok, már ott újból kell egy valami kaput generálnom. És ott is ugye a minél kisebb a hosszant, az áma hossza, amit megállapítok, annál szigorúbb vagyok, annál biztosabbra megyek, és ezért ott is az 5 tefáhnyi hosszaságot veszem alapul. De ha ika mesek mávaj, de árba ámoiz delekula. Azt mondja, Talmud, oké, de mégse lehet akkor általánosan azt mondani, hogy a sikátornál mindig, ha biztosra akarok menni, akkor a rövidebb ámát, az 5 tefáhos ámát veszem figyelembe. Mert van egy olyan hely a sikátor törvényeiben, ahol ha a rövidebbet veszem figyelembe, akkor megengedő vagyok. Melyik ez? A Talmud azt mondja, hogy mesek mávojba árba ámoizdele kula. Ahol a Talmud azt mondja, hogyha van egy nagyon rövid sikátor, olyan rövid sikátor, hogy az, ugye, hogy az nem, az még csak nincs is 4 könyök hosszú, akkor azt a sikátort nem lehet kóserré tenni, ezt már szinte nem is tekintem kósernek, nem is tekintem sikátornak, hanem inkább ilyen udvarszerű, azért nem elég egy álló vagy egy keresztgerenda, mint egy normál sikátornál, hanem valamilyen gondolom, hogy valamilyen bejárat formát kell. Tehát ugye 2 hosszant és 1 keresztgerendát kell csinálni. És ebben az esetben, hogyha a rövidebb méretet veszem alapul, akkor az fog kijönni, hogy ha mondjuk az 5-öst veszem alapul, akkor az fog kijönni, egy 20 tefáh hosszúságonál már föl lehet oldani a keresztgerendával. Míg hogyha a 6-ost venném, akkor az jön neki, hogy csak egy 24 tefáh hosszúságánál lehet feloldani egy keresztgerendával. Tehát akkor ebben az esetben, hogyha a rövidebb ámát veszem alapul, akkor ez egy engedékenyebb hozzáállást utal. Tehát akkor itt mégiscsak egy olyan szabálykörnyezet, amiben nem a rövidebb áma az, ami a szigorúbb hozzáállást eredményezi. Azt mondja, Talmud, kemanda amar bárbat fachin. Azt mondja, Talmud, 2 válasz is van erre. Az egyik válasz az az, hogy itt ez a kikötés, hogyha egy sikátor csak 4 álma hosszú, akkor azt már nem is tekintem sikátornak, és nem lehet egy keresztgerendával, vagy egy oldalti gerendával feloldani. Ez igazából nem is 4 ámás hosszú gerendáról szól, hanem egy 4 tefachosról. És ott rosszul volt följegyezve, és ez egész ez nem releváns itt. Egy egészen pici, csak beszélünk gyakorlatilag egy 40 cent, egy 30 centi hosszú sikátorra. A másik válasz pedig az Ibai Széme, Bárbámoisz, vagy Rövámoisz Kalmán. Azt mondja a Talmud, amikor azt mondtuk, hogy a sikátornál mindig a rövidebb ámát veszük figyelembe, a rövidebb az 5 tefachos ámát, ez nem egy általános mindenre kiterjedő megáll, minden sikátorral kapcsolatos mértékegységre megállapított kijelentés volt, hanem a többségére a sikátorokkal kapcsolatos szabályoknak.
Oké.
Menjünk tovább. Ama szuka be ama baszhamisa. Le máj hilkaszel gaivan le daifen akuma. Azt mondja, a sátornál mi a helyzet? Mikor azt mondtuk, hogy a sátornál, a sátorral, az ünnepi sátorral, a szükével kapcsolatban mindig az 5 tefáhos, rövidebb ámát veszünk figyelembe a sikátorhoz hasonlóan. Miért? Mert ez eredményezi a szigorúbb eljárást. Mire gondoltunk? Nyilván arra, hogy mondjuk a magassága a sátornak nem lehet magasabb, mint 20 áma. Vagy például, hogy a behajlása a oldalfalnak nem lehet hosszabb egy bizonyos méretnél. Ezt meg is mutatom, hogy mit értünk ez alatt. Ez arról szól, hogy ha a szchach az nem pontosan a szchach nem pontosan a fal végénél kezdődik, hanem van egy kicsit túlnyúlik a fal, és befordul, akkor ez már nem kóserré teszi a szchachot, mert ez, hogyha 4 ámán túlnyúlik ez a falbefordulás, akkor ez a szchach már nem kóser. Most itt a 4 áma, minél rövidebben határozzuk meg az ámát, annál szigorúbb eljárást fogunk követni. És így ez teljesen érthető, hogy a szigorú eljárás követése érdekében ezekben a szabályokban a rövidebb ámát kell nézni. Igen, ám, de a sátornál is találunk olyat, ami aminél a hosszabb ámam figyelembevételei eredményezni a szigorú eljárást. Amikor az alapterületéről van szó, Rebi azt mondta, hogy egy olyan sátor, aminek nincs meg a 4x4-es alapterülete, az a sátor az nem kóser. Akkor itt viszont ahhoz, hogy szigorúbbak legyünk, hosszabb ámákkal kell számolnunk. Tehát akkor mégis lehet azt mondani, hogy a sátornál ez a kijelentés egy általános mindenre kijelentő vonatkozó megállapítás lenne. A Talmud itt is 2 választ ad. Azt mondja rá, Bonon, de Amri a filu, én a mechazekeszed, Röjsev, Rubaj, Vesulchan. Először is, ez az egész, hogy a sátor alapterülete az nem lehet több, mint 4x4 könyök, 4x4 áma. Ez csak Rebbi Kulonutas véleménye, de a bölcsök azt mondják, hogy nem kell egy szüke, nem alapterülete nem kell, hogy 4x4 legyen. Szüke alapterülete elég, hogy akkora, hogyha az ember feje és a testének a nagy része belefér, akkor az már bőven elég. Ez különben az előírás is, tehát egy álló szüke is, amiben éppen, hogy be tudok állni, az is kóser. Tehát eleve ezt ne is vegyünk figyelembe. Viva és szémolajlam, Rebbi Hibre, Vámoszka, Amár. A másik megoldás, hogy itt sem arról van szó, hogy egy általános, mindenre szigorúan kiterjedő megállapításról lenne szó, hanem miről van szó, hogy nagyobbik részben a sátor törvényeivel kapcsolatban a rövidebb ámát vesszük alapul. Miért? Mert ez vezet a szigorúbb eljáráshoz, a szigorúbb megközelítéshez. De nem minden esetben, csak nagyobbik részben. Oké, most nézzük a másik végletet. Amaszki lájn bámabas sisra, nem már hilkasz. Ugye azt mondtuk, hogy amikor nem egy maximum méretről, hanem egy minimum méretről van szó, akkor pont fordítva van. Akkor minél hosszabb egy áma, annál szigorúbbak vagyunk. Hol van szó minimum méretről? A minimum méretről ott van szó, amikor a kevert vetés tilalmáról beszélünk. Ugye tilos különböző növényeket keverve vetni. Elvetni. És miről beszélünk? Le már hilchasza. Le kaláhász kerem, ve limchol kerem. Az egyszerűség kedvéért nem fogom most az egészet végigolvasni, megmutatok két rajzot, megint csak. A rajzból rögtön érteni fogjátok, remélhetőleg, hogy miről van szó. Látjátok ezt a két rajzot. Az egyiket úgy hívják, hogy kráhász kerem. Kívül van a szőlő. Belül meg van kopasztva. Ez a megkopasztott szőlő esete. És ebben a megkopasztott részben, ahol nincsen szőlő, oda szeretnék elvetni valamit. Van egy csík, egy munkaterület, egy munka szervizút, a megkopasztott rész, ahol más fogok vetni, és a szőlős között, hogy a marhákkal és a szekérrel ott át tudjak menni. Mekkorának kell lenni ennek a megkopasztott rész és a szőlő közötti szervizútnak ahhoz, hogy a két vetés az ne számítson kevert vetésnek? Kérem szépen, 6 áma kell, hogy legyen. Most ez a 6 áma, bocsánat, nem 6 áma kell, hogy legyen, hanem Bét Sámály szerint 16 áma, nyelvassuk, hogy milyen hossz, hogy van? Kicsit belebonyolultam, elnézést. Mindjárt fel fogjuk olvasni, akkor vissza fogok emlékezni, hogy mekkora. Mindenesetre itt kell érni egy minimum kihagyás a szervizúton. És hogyha ez a minimum kihagyást nézzük, akkor itt értelemszerűen a minél hosszabb könyök méretet, a minél hosszabb áma méretet kell, hogy alapul vegyem. Ez pont ennek a kifordított változata. Ezt hívják úgy, hogy mchöl hakerem, amikor középen van a szőlő, és oldalt van megkopasztva, a körülötte lévő részen mást vetek el, és a kettő között van egy szervizút. Ez a szervizút is valamilyen minimális szélességű kell, hogy legyen ahhoz, hogy a két részt egymástól elválasztottnak tekintsük, és ne számítson kevert vetésnek az, ami ott el van vetve. Most ezekben az esetekben a minimum méret az, ami a mérvadó, és mivel a minimum méret, tehát van egy minimum szélesség, ezért a minimum szélességet a hosszabb áma méretével kell, hogy számolja. Oké. Okay. Akkor nézzük pontosan a méreteket. Meg akartam ezt úszni, de úgy látszik, hogy az égiek nem engedték. Tehát nálánk a ráhász a kerembe, és sámai jövő, eszrim árba ámolsz, ubész hilelőmim, sés össze ámolsz. Amikor a kopasztott változatról van szó, tehát amikor középen van lekopasztva a föld, és oda akarok vetni, Bét Sámály szerint ez 24 áma kell, hogy legyen, és Bét Hillel szerint és Bét Hillel szerint 16 álma kell, hogy legyen. De itt ez nem a... itt a teljes... Mindjárt el fogunk... igen. Tehát úgy... mindjárt el fogunk jutni, hogy pontosan mennyi kell, hogy a szervizút legyen. Tehát a kihagyás legyen, az még nem teljesen világos. Machaila kerem, amikor ennek a fordítottjáról beszélünk, tehát amikor a közepén van a szöllő, és oldalt van a másik vetés, Bét Sámály jönnén, séseszre álmolysz, Bét Hillel jönnén, stéjeszre álmolysz. Akkor Bét Sámály szerint 16 áma kell, hogy legyen a teljes szélesség, és Bét Hillel szerint minimum 12 áma kell, hogy legyen. Ézőik a ráhász kerem se harábem ciaszai. Mi számít a kopasztott szőlősnek, az, aminek a közepe le van vágva, és a közepén van a másik termés? Én sem Sésesztre Amois, Javi Zerele Salmis. Mert Hillel szerint, ugye, hogyha nincs az egészben 16 ama, akkor nem szabad oda metni. Miért? Mert akkor nem elég nagy a kihagyás. És nem számít és nem számít egy külön területnek, és ezért az kevert vetésnek számít. Noisen loik deavidosoi, és amikor ha van 16 áma, akkor még mindig ki kell hagyni a szervizutat. Mennyi az a szervizút? Az 4 áma, amin tudnak mozogni a szekerek és a marhák. De ez egy reálsz a maiszal, és a maradékot be lehet vetni. Tehát akkor itt ugye, akkor újra megmutatom a rajzon, és akkor érteni fogjuk, hogy miről van szó. Tehát Bét Hillel azt mondja, hogy ez a teljes szélesség, ez 16 áma kell, hogy legyen. Illetve a kihagyás 4 áma kell, hogy legyen. Tehát a szervizút szélessége 4 áma kell, hogy legyen. Miért? És akkor középen vethetek. Ha nincs 16 áma, akkor ez az egész terület nem feltűnően van kivágva a szőlősből, és egybe mosódik a szőlőssel, és olyannak néz ki, mint hogyha egybe vetném a kétféle növényt. Sámály szigorúbb, és ő azt mondja, hogy ugyanez csak nem 16, hanem 24. Bárhogy is legyen, ez összesen kell, hogy legyen 16, itt pedig kell, hogy a szervizút szélessége 4 legyen. Menjünk tovább. Ézeum a hajla kerem, amikor pedig a belülre vetett szőlőről és a kívülre vetett másik növényről van szó. Tehát az első kömben szó szerint úgy fordítanánk, hogy a kopasztott szőlő, ez pedig a táncoló szőlő. A táncoló szőlőnél pedig ben keremle gader, ézeum a hajla kerem, ben keremle gader, én sem stémészre áma, le javi zerelesam. A szélétől a kerítésig, a szőlő szélétől a kerítésig kell, hogy legyen 16 áma, 12 áma. Ha ez nincs meg, akkor nem szabad oda vetni. Ha is témeszt áma, ezt nőszülök, de elvagy doszolj. Ha megvan a 12 áma, akkor itt ki kell hagyni 4 ámát a szervizútnak, és ki kell hagyni, és a többit az be lehet vetni. Oké. Akkor bárhogy is lehet, mind a két esetben, mind a kopasztott szőlőnél, mind pedig a táncoló szőlőnél van egy minimum méret, ami meg van határozva, mind arra, hogy mikor lehet bevetni, mind arra, hogy mekkora legyen a szervizút, és mind a kettőnél a minimum méretet veszük fel, mert ahhoz, hogy szigorúbban legyünk, szigorúbb eljárást eredményezünk, mindenképp a hosszabb ámát, a 6 tefachos ámát kell, hogy figyelembe vegyük. Jó estét, Kuti bácsi. Oké. Okay. Akkor itt értjük, hogy miért a szigorúbb eljáráshoz, miért az vezet, hogyha a hosszabb ámát veszük figyelembe. Igen ám. De fogunk a egybevetésnél is, a szőlővel való más növénynek, az egybevetés tilalmának a kapcsán is olyan esetet találni, ahol pont fordítva van, és a szigorúbb eljárást az eredményező, hogyha rövidebb ámákkal számolunk. Azt mondja a Talmud, ha ika beáll bámolsz, de kula. Van egy másik törvény, amikor arról van szó, hogy a 4 áma törvénye. Miről szól a 4 áma törvénye? De nán kerem a natúrá, pohoisz, mi áll bámolsz, Rabbi Shimon Oimer, én a kerem. Chamim Oimrim kerem. Verai meszem cai, ki illu énom. A tilalom arról szól, hogy nem szabad egy szőlőbe, egy szőlősbe, szőlőlugasba egy másik fajta növényt vetni. Mitől szőlőlugas, nem szőlőlugas? Attól, hogy van ott egy pár szőlőtőke, attól még nem. Ha ez egy rendezett szőlőlugas, akkor az egy az egy szőlőlugas. Mitől rendezett a szőlőlugas? Az egyik dolog az, hogy sorba vannak a szőlő tőkék. Nem, a szőlő sorok. Szőlő tőke sorok. A másik pedig, hogy van közöttük egy szervizút kihagyás. A szervizút kihagyás, az előbb láttuk, legalább 4 ám a szélesség. Tehát legalább a 2 métert meg kell adni a szekérnek, meg a marhának, hogy átmenjen közötte. Manapság traktornak. Ha nincs kihagyva között ennyi, akkor mit van? Rabbi Simon azt mondja, hogy innentől fogva ez nem is számít szőlőlugasnak, és lehet bele mást is vetni. Ez egy össze-vissza, ez egy dzsungel. Ez nem egy szőlőlugas. De a bölcsek azt mondják, hogy de. Azt mondja, ő ilyen rendezetlenül csinált, az egy kérdés. De, egy másik kérdés. De ez egy szőlőlugas, és ide tilos vetni. Úgy tekintem a sűrűbben vett sorokat, mint ahogy se lennének, virtuálisan nem veszünk róluk tudomást, és ezért ez egy szőlőlugas. De viszont Rabbi Simon véleménye szerint, ha itt az alap meghatározás, hogy ha nincs közötte 4 ama, akkor bevethetem bármivel, akkor azt jelenti, hogy itt a 4 ámának a szigorú eljáráshoz az kell, hogy a rövidebb ámákat vegyen figyelembe. Csak az 5 tefákos ámákat. Miért? Mert hogyha a 6 tefákos ámákat veszem figyelembe, akkor mit fog mondani a Simon? Hogyha van közötte, ha nincs közötte 24, akkor még 24 tefák, akkor még be lehet vetni. Hogyha a rövidebbeket veszem, akkor azt, ha nincs közötte 20, akkor lehet bevetni. Tehát akkor a megengedőbb eljárást eredményezi a hosszabb áma figyelmevétele. Tehát ha mindig szigorúbb akarok lenni, akkor itt viszont a rövidebb ámákat kellene számolnom. Mit mond erre a Talmud? Kedrában a Damri Ávi kerem. Nem Rab Simon véleményét veszük fel, hanem a bölcsekét, és a bölcsek szerint ez nem így van, és ezért itt is igaz az, hogy a szigorúbb eljárást a hosszabb ámák eredményezik a szőlőlúhas kapcsán. Másik magyarázat, Vibai Széma, Lajlam, Rabbi Simon, Rövám, Eszkamár, itt is ugyanaz a magyarázat, hogy nem arról van szó, hogy a lugas, a szőlőlugas minden területén, minden kérdésében a hosszabb ámák figyelembevétele az, ami a szigorú eljáráshoz vezet, hanem csak többségében igaz ez. Ezzel ezt a kérdést befejeztük. És utolsó tanítás, Ravem is megy, Rav Nachman, Amár, Kalamoiz, Ba'amo, Ba'sisa, Elahalalul, Szöjhákos, vagy halló a cémasz. A végén azt mondja, hogy tulajdonképpen Rav Nachman nevében azt állította, minden ama az 6 tefákkal mérendő, a különbség csak az, hogy amikor a szigorúságot a rövidebb ama eredményezi, akkor kisebb tefákokkal számolunk, amikor kisebb öklökkel, amikor a szigorúságot a hosszabb áma eredményezi, akkor pedig vaskosabb öklökkel számolunk. Hú, köszönöm szépen mindenkinek, mondtam, hogy az Eiruvin traktátus az nem lesz gyerekjáték, ebben most már belekostoltunk szerintem így a második alkalommal. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Holnap reggel, ha minden jól megy, 7:30-kor, folytatjuk az elmaradt tanulás pótlását, és holnap este pedig folytatjuk a menetrend szerinti tanulást. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, szép álmokat, jó estét, és minden jót kívánok!